Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Vízkereszt ünnepére. Igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk, Máté evangéliumának 4. fejezetében, a 16. és 17. versben a következőképpen. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ismerjük a szót, euangélion, vagyis evangélium, azaz jó hír. Örömhírnek szokták fordítani, sok-sok mindent még hozzá is ragasztanak. Az igazság az, hogy az evangélion az csak jó hír. Örömhírré akkor változik át ez a jelentéstartalom, ha valaki megérti, miért is jó az az evangélium. Megérteni az evangéliumot nem olyan egyszerű. Idő szükségeltetik hozzá. Az első keresztények 2-4-6 évet szántak rá az életükből, hogy megtanulják, hogy megtanítsák másoknak, mit jelent ez a szó, hogy evangélion, azaz jó hír, azaz evangélium. Mit jelent az, hogy Isten emberré lett? Mit jelent ez a misztérium? Megértésre, megérzésre, megtapasztalásra mindig időt kell ajándékoznunk. Időnk már pedig véges. Időt hozni az a legnagyobb áldozat. 4-6 év alatt manapság diplomát lehet szerezni, de nem kell ahhoz diploma, hogy belássuk, az idő kezd betelni. Másképpen szoktuk mi ezt mondani, azt mondjuk, hogy a pohár kezd betelni. Mire kell gondolnunk? Elsősorban arra, hogy soha ilyen szervezetten nem működött a világban az igazságtalanság, a gonoszság. 1,5 milliárd embernek nincs tiszta ivóvize, pedig minden madárkának, őzikének, minden élőlénynek a vizet a Jóisten ingyen adta. Mostanság a víz a legnagyobb kincs. Az ENSZ 200 fegyveres konfliktus tart számon, amiből bármikor háború lehetséges. A vízért. Közkutak már nincsenek, szomjazik a világ. De nem csak a víz után szomjazik a világ az igazságra is. Gazdaság etikát tanítanak egyetemeken. Ennek a lényege, testvérek, az, hogy nem kell, nem szabad becsapni a másikat. Hosszú távon nem éri meg. Nocsak. Manapság a tartós fogyasztási cikkeket tervezett elavulással szerkesztik meg. Aztán a marketing hazugságokat úgy nyersen egymáshoz csapdossák a gazdasági szakemberek éppen úgy, mint a gazdaságot kiszolgáló politikusok. Szemlesütés nincs. Hihető csúsztatás, energiát sem pazarolnak rá. Szemérmetlenség van ebben a világban, keleten, nyugaton, északon és délen. Épp ideje lenne felismerni az evangélium igazságát, és engedni a bibliai felszólításnak. Térjetek meg! Az a szó állott, hogy metanoia. A görög metanoia szó azt jelenti, hogy megfordulni. forduljatok már meg. Ha nem teszitek, akkor végérvényesen megmérgezitek vizeiteket, földjeiteket, elfogy még a tiszta levegőtök is. Olyan bolond világban élünk most, ahol a hatalmat ködbe rejtő adminisztráció, és milyen haszontalan ez, elhasználja a jövő zálogát, az éltető oxigént adó fákat, kivágjuk erdeinket. Nem számolunk azzal, hogy a statisztikai adatok, dokumentumok, a pincékben porosodó akták nem fognak segíteni légszomjunkon. Mai világunkban minden a természetes után kiállt. Agyon van szabályozva a világunk. És ez az agyon szabályozott világ úgy érzi, hogy lassan betelik a pohár. Jól érzi. Vissza kell térnie a Teremtőhöz. Vissza kell térni ahhoz az Istenhez, aki a törvényt azért alkotta meg, hogy az életet védje, az egyénét és a közösségét. Visszatérni az életvédő törvényhez, visszatérni Istenhez, ez a metanója, ez a megtérés. Térjetek meg, mondja Jézus Urunk is. Azaz, forduljatok meg, forduljatok én felém, lássatok meg engem, a kicsi és a nagy dolgokban egyaránt. Lássátok már meg végre, ki az, aki teremtett titeket. Emberi gondolat, de ahogyan örül a szülő a gyermeke mosolyának, talán Isten is ugyanúgy örül, ha mi őrá mosolygunk. A jó megcselekvésében, a rossz elmulasztásában. Megtérni azonban nem könnyű. Nehéz a bűnökkel megrakott szekérnek kiugrani a kerékvágásból, a régiből. Amikor aztán baj van, mert az ember életébe eljönnek azok az idők, amelyeket nem szereti az ember, akkor izgatottan talán életünk lovai közé csapunk, vágtatunk a szekérrel, aztán felborulunk. És amikor nagyot esünk, akkor föltesszük a kérdést, mert közben persze nagyon fáj az esés, jó úton járok? Ez az én utam? Isten pedagógiájának a része, hogy megengedi azt is, hogy szenvedjünk. Megengedi azt is, hogy már majdnem megkapjuk azt, amit nagyon akartunk, már majdnem ott van a kezünkben, és aztán mégsem. Isten nem olyan, mint a világ. A világ az ígér, de nem teljesít. Az Isten ígér, és be is teljesíti. Ahogy a Szentírásban olvashatjuk, mert nem ember az Isten, hogy hazudnék. Isten országának beteljesedése, az élet szavának, az evangéliumnak a meghirdetését jelenti. Ahogy mondtam, az evangélium a jó hír. A jó hír, hogy Isten itt van köztünk, bennünk van. És ha mi a szeretetben vagyunk, akkor ő benne vagyunk. És ő is mi bennünk. Ennél pontosabb meghatározást talán nem is lehetne adni. Mégis teológusok évszázadokon, évezredeken keresztül törték a fejüket, hogy hogyan lehetne még pontosabban meghatározni azt, mit is jelent az Isten országa. Isten azonban nem fejtörésre adta a mi életünket, hanem megélésre, megtapasztalásra, hogy az életünkben átéljük a növekedés, a kegyelem, az elhordozás, a gondviselés, és mindenek előtt a megbocsátás titkait. Mindezekhez, mint minden máshoz, megint csak idő szükségeltetik. Idő, és az idő jó eltöltése. Generációk nőttek fel az idő esztelen agyonütésében. minden fontosabb volt, mint az Isten. Különféle izmusokat próbáltak ki a 20. században. Minden fontosabb volt, mint az Isten. Aztán kiderült a végére, hogy mégiscsak az Isten a legfontosabb. Kiderült, hogy a békességet mégiscsak Istennél lehet úgy megkapni, hogy az a béke tartós legyen és megelégítő. Mi az Isten országa? Megtalálni az érdemest, az érnemest. Azaz visszamenni ahhoz a nemes forráshoz, ahonnan minden ered. Azaz megtalálni az Istent magát. Ha átéltem, ha tudom, hogy honnan fakad életem, s hová tart, akkor enyém lehet az életemben mindaz, ami a világot jelenti. A hegyi patak vidám csobogása és szédítő vágtája, a folyó bátor szaladása és sziklákat görgető ereje, de átélhetem a megnyugvás kanyargós méltóságát is. Hogy cseppnyi életem végül beleérjen az Isten minden kérdésemet megválaszoló végtelen szeretet óceánjába. Ez az Isten országa. János a pusztában keresztel. Bőröv van a derekán, teveszőr ruhát visel, és az emberek mennek ki ehhez, a fura szerzethez. Mert hogy furcsa módon prédikál. Igen keményen. Ma úgy mondanánk, hogy ott a Jordán partján az emberek szociális érzékenységét ébrezgeti. Mindenkiét. Farizeusokét, egyszerű emberekét. Mindenkiét. Mindenek előtt azonban ítéletet hirdet. És azt mondja, a fejsze ott van már a fák gyökerén. Azaz, itt van az ítélet. Utolsó pillanat az, hogy megmeneküljetek. Az itt és most. Ez az utolsó pillanat. Föl is teszik a kérdést. János, mit tegyünk? Ő pedig azt mondja, sok-sok praktikus jó tanács mellett, térjetek meg. Jézus Urunk nem a pusztába megy ki, hogy ott aztán várja a hozzá közeledőket. Kimegy a pusztába, 40 napig böjtöl, hogy felkészüljön arra, hogy aztán erejét nem kímélve járja Galilea és Judea falvait, városait. Ő megy az emberek közé. Mit mond Jézus Urunk? Azt mondja, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Ugyanazt mondja, amit János a pusztában. Tulajdonképpen ugyanazt mondja, amit a proféták mondtak. Évszázadokkal korábban a proféták mondták, térjetek meg, és mégsem tértek meg. Sokan gondolják, ma is pedig hangzik a figyelmeztető szó, térjetek meg, hogy nem éri meg. Egyszerűen nem éri meg megtérni. És ezért inkább kerülik az Istennel való találkozás mindenféle lehetőségét. Nem csak a templomot kerülik. Nem csak a Biblia porosodik ott a polcokon. Ami az igazi probléma, az az, hogy a ma embere nem hajlandó távlatosan gondolkodni. Régen a távlatos gondolkodást biblikus gondolkodásnak mondták. Azért, mert a biblikusan gondolkodó ember gondol azzal, hogy lesz holnap, meg holnap után, de lesz egyszer egy olyan pillanat is, amikor már nem lesz holnap. Azaz vége lesz, nem csak a világnak, de az ő életének is. És ezért a biblikusan, a távlatosan gondolkodó ember elgondolkodik az életen, a halálon, a lét értelmén, a földi, na meg a mennyei számonkérés szükségszerűségeiről is. Aki ezen nem gondolkodik el, a hétköznapok lélekmorzsoló feladatai között elemésztődik az élete. És elhiszi azt, hogy az élet legfontosabbja, hogy a munka el legyen végezve. Márpedig a munka nem cél, hanem eszköz. Isten csodálatos ajándéka, hogy megélhessük általa az alkotás örömét, hogy a fizetésünkből fedezni tudjuk szükségleteinket, meg tudjuk valósítani kisebb-nagyobb álmainkat, de Isten azért is adta a munkát, hogy a munkakapcsolatainkon keresztül közösséget építsünk. Komoly munkaetikai kérdés a mai világban, hogy szabad-e egyáltalán az embereknek úgy dolgozni, ahogyan most a multik dolgoztatják őket. Bizonyára nem, hiszen ez a teremtettség elleni bűn. Hasznos dolog a haszon, mert most minden a haszonnak van alárendelve, de nem minden áron való elérendő cél a haszon. Mi a megtérés? A megtérés egyfajta új életprogram. Ez azonban nem egyszerűen azt jelenti, hogy szociálisan kezdek el gondolkodni, és számolok a másikkal is. Régen egyik ember számolt a másikkal. Hagyta élni. Ismerjük a mondást. Leben, leben lassen. Élni és élni hagyni. Manapság ezt egészen másképp kellene mondani. Én éljek, a többi megpusztuljon. Nem véletlenül vannak a médiában azok a filmek, amik állandóan az evolúciót, hamisan természetesen, az evolúciót újra és újra csöpögtetik minden csatornán, győzzön az erősebb, a jobbik. Ja, ha én vagyok a gyenge, az elesett, ha én vagyok a nyomorult, a beteg, akkor egészen másképp látom a világot. Mi a megtérés? A megtérés nem más, mint Isten országába való bejutás, annak az elkezdése. A megtérés akkor igazán megtérés, ha azt vágyakozás előzi meg. Ha lelkünkben hiány lép fel, és ez a hiány aztán munkálni kezdi az Istennel való találkozást. És egyszer csak megtörténik a csoda. Megtörténik az, amire nem is gondoltunk, hogy Isten közöttünk és bennünk lakozhat. Ez a hiány, ez nem más, mint az, amikor valaki már nagyon szeretne, nem elsősorban szeretve lenni a másiktól, hanem ő akar szeretni. Mert már annyira fáj neki az, hogy nem szerethet, hogy már mindent megtenne érte. Az igazi bűnbánat abból a konkrét felismerésből fakad, hogy alaposan elrontottam. Isten nélkül akartam megcsinálni azt, amit csak vele együtt lehet. A bűnbánatból fakadó következő lépés pedig a jóvátételre való fokozott igény lenne, amely bocsánat kéréssel kezdődik. Hány és hány keresztény van, aki örül annak, hogy megtért, örül annak, hogy örök élete van, valamit megsejtett az Isten igazságából, de jóvá tenni mindazt a bűnt, amit elkövetett, nem is akarja. Sokszor hisszük, hogy mi már eléggé tapasztaltak vagyunk, eléggé felnőttek vagyunk, tudjuk mi a dolgainkat megoldani a jó Isten nélkül is. Elfelejtjük, hogy milyen nagy adottság, hogy Isten gyermekei lehetünk. Hogy nem csak az eszünkkel, a logikánkkal dönthetünk, hanem a szívünkkel is. És ha a szívünk kimarad a döntési folyamatból, akkor néha nagyon csúnya döntéseket tudunk hozni. Csodálkozunk, hogy aztán nem oda jutunk, ahova szerettünk volna jutni. Értetlenkedünk döntéseink következményein, és aztán próbáljuk sarokba szorítani az Istent, hogy de Uram, miért történt mindez? Persze, ha a döntéseinket az ő erőterében, imádság közepette, távlatos gondolkodásban hoztuk volna meg, akkor utólag nem kellene kétségbe esetten könyörögni a kegyelmi korrekcióért. Ha Istent beengedem a szívembe, akkor másképp olvasom az igét, másképp látom a világot, másképpen látom az előttem álló feladatokat, másképpen látom a fele barátot, és másképpen viszonyulok mindenhez. Akkor ki tudom mondani még azt is, amit a legnehezebb kimondani itt a földön. Uram, legyen meg a te akaratod. Ez a naponként Istenhez fordulás helyhez és időhöz köthető, de ugyanakkor egy folyamat is egyben. A hívő, azaz az Isten tudatú ember, ő is ember, és néha haragszik. De gondoljunk csak Káinra. Káin nagyon jól tudta, hogy az élete valósága az Isten. És nem értette meg az Isten gondviselő szeszélyét. Azt olvashatjuk, Káin áldozatára az Úr nem tekintett le. Pont. És Káin nem értette az Isten gondviselő szeszélyét. Tulajdonképpen nem Ábelre haragudott, hanem az Istenre. Csak Ábel volt a közelében. Rajta töltötte ki a bosszúját. Lelkünk igen bonyolult szerkezet. Isten nélkül nem tudunk úgy bánni magunkkal, a lelkünkkel, ahogy szeretnénk. Kell az isteni segítség. A hívő ember ezt látja be. Megismerni igazi valónkat, teremtettségbeli énünket azonban csak akkor tudjuk, ha Isten színe elé élünk és állunk. Hogyan? Úgy, hogy ő tükröt tart a törvényben, iratlanban is, lelkiismeretünkön keresztül is. Ebbe belenézni bizony nagy bátorságot, elszánást és nyitottságot kíván mindenkitől, mert a következő nagy lépés az már a változtatás. Változni pedig még nehezebb, mint eldönteni, hogy változni akarok. Sok minden adhat szomorúságra okot a hívő ember életében is, és ha nincs külső testvéri, lelkipásztori, akár orvosi segítség is, akkor a negatív érzelmeink háborgó tengerén ragadunk, és nem találunk vissza a nyugalom kikötőjébe. Ezt hívják depressziónak, nyomott hangulatnak. Vannak persze társadalmak, ahol az elvárások mások, és azt mondják, hogy nincs depresszió. Ilyen például egy kollektivista japán társadalom. Isten nem nyomott hangulatra, hanem szomorúságra hív meg minket, elszomorodásra. Aki azonban Isten előtt szomorodik el, az meglátja az élet örömét. Mert meglátja, megbánja, belátja bűneit, hogy nem tudott eladdig Isten képűségre teremtett méltósága szerint élni. Azaz nem a külső elvárások szerint alakítja az életét a hívő ember, hanem a szívét a kegyelem által megtisztítva az Isten adta új szív szerint él. Na ekkor lehet kimondani, megtértem. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy megszántad a bűn sötétségétől szenvedő világot, és elküldted számára az életet adó világosságot. Ébresz minket új életre, hogy a világosság fiai legyünk. Ébresz minket, hogy örömmel szolgálhassunk neked, és szeretettel munkáljuk embertársaink javát, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.